Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Film.
Dramatizált dokumentumfilm készült Lechner Ödönről. A Lechner örökség című egészestés dokumentumfilm a magyar építészet kimagasló egyéniségéről és családjáról szól, közölték az alkotók. Azt írják a közleményben, hogy a film története egy építkezésen kezdődött, egy véletlen balesettel. A producer Szemán Róbert budapesti rendezvény központjának kivitelezése során az egyik munkagép belecsúszott egy régi kútba, amelyről később kiderült, hogy a Lechner család egykori kúriájához tartozott. A váratlan felfedezés adta az ötletet, hogy ne csak a Maglódi úti épület viselje Lechner Ödön nevét, hanem film is készüljön arról, milyen örökséget hagyott maga után az a család, amelynek szellemiségéből a magyar szecesszió mestere is táplálkozott. Felidézték, hogy a Lechner család már a törökök kiűzése utáni időkben Pest egyik meghatározó polgár családja volt. A későbbi nemzedékek téglagyárosként, városi hivatalnokként, szépítő biztosként alapozták meg azt a hagyományt, amelyből később Lechner Ödön is merített, és amelyet a Zsolnai Vilmossal való együttműködésében világszínvonalra emelt. A filmben megszólalnak a család leszármazottai is, az alkotás több jelenetét a Lechner család egykori téglagyárának területén forgatták. A dokumentum felvételek mellett színészekkel eljátszott jelenetek is megjelennek benne. Szamosi Zsófia mesélőként vezeti végig a történetet, ő köti össze a visszaemlékezéseket, interjúkat, archív felvételeket és a színészekkel eljátszott jeleneteket. A szereplők között Gáspár Tibor, az idős, Vizi Dávid pedig az ifjú Lechner Ödönt alakítja, Trill Zsolt Zsolnai Vilmost, Mosolygó Sára Zsolnai Júliát, Bede Fazekas Szabolcs pedig Színyei Merse Pált kelti életre. A rendező Szabó Szonya, az operatőr pedig Dobrai Máté. A film zárt körű ősbemutatója október 15-én lesz. A nagy közönség először az ATV csatornáján november 1-én láthatja a dokumentumfilmet.
Koncert.
Egy este, ahol a zene mindent visz. A Random Trip érkezik a Banana Live Sessionre, a Time Out Market Budapest színpadára, hogy improvizatív és rádiós lágerekre épülő zenéjükkel varázsoljanak felejthetetlen hangulatot. A csapat 2008 és 2009 óta formálja a budapesti klubéletet, országos lágereket készít, és fesztiválokon is nagy sikerrel lép fel. A Random Trip csapata most az egyik legsokoldalúbb dívával, az Airi Mafia és a Sena Dagadub trió frontemberével, Sena Dagadubval egészül ki egy rendhagyó koncertre. Billentyűn kísért Cséri Zoltán és trombitál Táborszki Bence. A csapat tagjai Delov Jávor a doboknál és DJ QC. A Banana Records a friss tehetségek támogatásáról és a magyar könnyűzenei szintér alakításáról ismert, míg a Time Out Market Budapest a város legjobb séfjeinek és bartendereinek ad otthont.
Színház.
A fővárosi Nagy Cirkusz idén karácsonyra az egyik legszebb és legismertebb Grimm mesét varázsolja a közönség elé. Két lány kalandos túlvilági utazásáról, próbatételeiről és felnövés történetéről szóló Holle anyót. Az eredeti mesét személyesebbé és modernebbé alakították át. Két lánytestvér történetét mutatják be, akik a látványos cirkuszi koreográfiával előadott próbatételek során megtanulják, hogy mit jelent testvérnek lenni és elfogadni egymást, minden különbségükkel együtt. A cirkuszi mesedarab üzenete, hogy legyél nyitott a másik tulajdonságaira és igazságára, figyeld meg és értsd meg a másik igazságát is, találd és lásd meg abban a jót, építsd be magadban, majd ezután állj ki a magad igazáért. Az egymásra nyitott, az egymást elfogadó figyelem és szeretet jobbá teszi a világot. A fővárosi Nagy Cirkuszban a Fekete Péter rendezte Holle anyó nem csak egy gyerekeknek szóló tanmese, hanem mély beavatási szimbolikát is hordoz, a felnőtté válás, az önálló erkölcsi döntések és igazság kozmikus rendjének felismerése jelenik meg benne. A főbb szerepeket brazil és orosz artista lány, valamint három magyar bohóc játsza, porondra lépnek még kínai, üzbég, német, magyar, orosz és ukrán cirkuszművészek, lovak, falusi és egzotikus állatok is. Csodás kalandok, szemkápráztató jelenetek, Jászai Mari és Kossuth Díjas színészek által előadott, szívbemarkolóan szép dalok várnak ránk.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Tatai vadló csokadalom ősz végén. Amikor egy őszi sétán felnézünk az égre, láthatunk libákat vándorolni, ám a tatai vadló csokadalom még ennél is maradandóbb élményt nyújt. Érdekes jelenség a madarak vándorlása, akik óraátállítás nélkül is tudják, mikor kell melegebb éghajlatra repülniük. Különleges helyszín nyújt otthont a vándor állatok után érdeklődőknek. A vizek városaként apostrofált Tatán, az öreg tó Európa szerte az egyetlen olyan madárpihenőhely, amelyet egy egész város ölel körül. A Duna-Ipoly Nemzeti Park, a 100 Völgy Természetvédelmi Egyesület és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezésében minden év novemberének utolsó hétvégéjén megrendezésre kerülő esemény a messzi északról érkező sok ezernyi vadlót köszöntéséről szól. Ez önmagában is elég a természetbarát szemek gyönyörködtetésére, de a helyszínt és adottságait kihasználva a tatai öregtó és környéke további izgalmas programokkal gazdagítja a madárlest, ami minden évben kicsit eltér az előzőtől. Érdemes említést tenni az őszi csillagos égboltról, ugyanis szerencsés esetben lehetőség nyílik naplemente után távcsővel is szemügyre venni a különböző csillagképeket. Előadásokat hallgathatunk az országunkban található természetvédelmi egyesületek közreműködésével, vizeink védelméről, vízlelőhelyekről, különböző országok, esőerdők madárvilágáról is. Miről is szól maga a vadló csokadalom? Itthonról és külföldről is érkeznek minden évben természet- és madárkedvelők. Az építőkparki madár megfigyelő torony lehetőséget nyújt a madarak közelebbi szemrevételezésében, melyet egy madár megfigyelő verseny tesz izgalmasabbá. A madársokadalom általában egy hosszú hétvégés esemény, ahol évről évre bővül a látogatók száma, ami mára már eléri a 10 000 főt is. És aki november utolsó hétvégéjét Tatán töltené, nem csak saját szemével láthatja ezeket a félénk állatoknak tartott csodás lényeket, de egy történelmi város békés hangulatában is elmerülhet. Az öreg tavon telelő vadludak Skandináviából és Szibériából, Hollandia és Németország érintésével érkeznek. Az első csapatok szeptember végén, október elején jelennek meg, és márciusban indulnak vissza sarkvidéki fészkelő területeikre. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai évtizedek óta dolgoznak a tó természeti értékeinek megőrzéséért.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Mit jelent együtt gondolkodni és dolgozni az intelligens gépekkel, hogyan tanulhatunk az AI-tól úgy, hogy közben ne vezessen félre minket, most akkor elveszi a munkánkat, vagy kiegészíti majd azt, miért gondoljunk rá emberként, milyen stílusban kommunikáljunk vele. Kezemben Ethan Mollick könyve, a társintelligencia, az alcím Élet és munka a mesterséges intelligencia új korszakában. Vendégem a stúdióban Pap László, programozó matematikus, az Itangó Kft. Tulajdonosa, a Gartner cég képviseletvezetője, aki a magyar kiadás megjelenését támogatta.
Amikor felmerült, hogy ezt a könyvet támogassuk, akkor először nagyon ambivalens érzéseink voltak úgy az egész csapatnak ezzel kapcsolatban. Jaj, már megint egy AI-os könyv, már megint mesterséges intelligencia, a vízcsapból is ez folyik. Igen, az első 78 oldal az egy alapozó része a könyvnek, és ha azon valaki viszont túljut, akkor olyan dolgokat nyit ki, és olyan szemszögből kezdi el megnézni ezt az egészet, amire azt mondtam, hogy na ez az, hogy a könyvben rengeteg példa van arra vonatkozóan, hogy ő hogyan használja a mindennapokban az AI-t, hogyan használta a könyv írásához is akár az AI-t.
Van egy idézet, ami neked nagyon tetszik.
Mi a sétáló beszélő nyomelemekkel feltankolt víztartályok, sikeresen meggyőztük a rendezett homokot, hogy tegyen úgy, mintha hasonlóan gondolkodna, mint mi. És itt ugye mi sétáló víztartályok vagy nyomelemekkel feltöltve, és hát ha megnézzük, a szilícium lapkák pedig tulajdonképpen újra rendezett homokszemek.
Foglalkozik a munkahelyek átalakulásával, vagy a munkavállaló feladatköreinek az átalakulásával, illetve szakmákkal, amelyek megszűnhetnek, és amelyek biztosan nem, mert az AI ezt nem tudja ellátni. Ide kapcsolódik, hogy azt írja, hogy számos olyan alkalmazott van, aki használja az AI-t a munkához, és hogy titkolja a főnöke előtt, és azt írja a szerző, hogy biztosan nem szabad olyan vezetőnek lenni, aki előtt titkolni kell az AI-t, hanem inkább ösztönözni a dolgozókat.
Nagyon sok múlik ugye az emberek hozzáállásán, beleértve a vezetők hozzáállását is ebbe a kérdésbe, mert az egyik fő mondása a könyvnek az az, hogy az embert nem lehet kiiktatni semmelyik munkakörből teljesen, hiszen amikor elmondja az együttműködési alapelveket az AI-jal, akkor az első az az, hogy ő neki mindig, mint használónak, mindig benne kell lenni. Az AI, aki ül valahol egy dobozban, és az elektronok száguldoznak benne, halvány fogalma sincs arról, ami mondjuk a mi környezetünk most itt a stúdióban, és ő ennek megfelelően csak univerzális válaszokat tud adni, amelyekben, hogyha én jól kérdezek, akkor tud nagyon jó válaszokat adni nekem, de a végén azt nekem kell eldönteni, hogy ez a válasz ez mennyire segített, mennyire az a válasz, ami előre visz, és mennyire pedig még pontosítanom kell azt, hogy mit is szeretnék ettől.
Még a leginkább automatizált feladatokat, amit odaadhatna az ember az AI-nak, még azt is meg kell nézni, ugye a végeredmény. Tehát azt mondja, hogy e-mailekre automatikus válaszokat adni, minden, azt is meg kell nézni.
Igen, amiért elkezdett érdekelni a könyv, az maga a címe, tehát társintelligencia. És azt gondolom, hogy ebben a címben nagyon sok minden benne van, hiszen azt tanítja meg a könyv is, hogy az AI az társ kell legyen. És persze értelmeznünk kell azt, hogy hogyan tud társ lenni különböző dolgokban, de például, hogyha a munkát nézzük most, akkor azt mondom, hogy ugye egy főnöknek az ilyen MBA és hasonló dolgokon az egyik alapdolog, amit el kell sajátítani, az a delegálás, vagy hogyha ezt másképp fogalmazom, azt is mondhatnám, hogy arra rá kell jöjjön, hogy amit más el tud helyette végezni, azt nem neki kell elvégezni, hanem azt csináltassa meg másokkal. És hogyha ezt tovább viszem az AI-ra, akkor azt a gondolatmenetet, azt a gondolkodásmódot be kell építenünk most már, hogy amit az AI meg tud csinálni helyettünk, azt csinálja meg ő. Ez persze ugyanúgy, mint hogyha valakinek kiadok egy munkát, mint delegálást, akkor meg kell néznem a végén, hogy vajon jót csinálta, és ha az AI-nak is kiadok egy feladatot, kérdezek tőle, vagy mondok neki egy utasítást, a végén meg kell néznem a végeredményt. Tehát egy vezetőnek, hogyha van egy fontos dolog, amiben ő neki eredményeket kell produkálnia az adott szervezeten belül, akkor nem az a feladata, hogy ő csinálja meg, hanem az a feladata, hogy utána olyan eredményt adjon át, amiért vállalja a felelősséget. És ez ugyanúgy igaz, akár ezt beosztottakkal, akár AI-jal csináltatta meg, tehát itt az AI-t azt fel kell emelni a beosztottak szintjére.
Mennyire alkalmas ez a könyv szerint, tehát, hogy az AI-jal kapcsolatos félelmeket eloszlassa, hiszen az olvasóban nyilván van, mert azért pontosan nem nagyon értjük, hogy ez az egész, ez hova vezethet.
Könnyű lenne azt mondani, hogy abszolút. Én azt gondolom, hogy a könyv abban nagy segítség, hogy bátorságot ad, nem tud minden félelmet eloszlatni, de abban bátorságot tud adni a könyv, pont a példáink keresztül, hogy kipróbáljam. És aztán ez így egy ilyen felfedezésre inspiráló könyv lehet, tehát merjünk kutatni, merjünk próbálkozni, ebben biztos, hogy segít a könyv. És persze, hogyha nyitott vagyok, és a könyv alapján azt mondom, hogy miért ne, akkor azt, hogy mondjuk az én munkámat hogyan érintheti, hasonló kérdésekben szintén tud támpontot adni. Az AI alkalmazásnak a jelenlegi egyik tapasztalata, hogy óriási hatékonyság és produktivitás emelő vagy fejlesztő eszköz, de hogyha ez nincs jól bevezetve, akkor ott van, hogy tulajdonképpen a felszabadult erőforrások, idők, azok nem termelnek többet, nem nő a vállalat vagy a szervezet egészének a produktivitása.
Azt mondja a szerző az alapelvek között, hogy éljünk az AI adta lehetőségekkel. Van egy olyan alapelv, amely szerint muszáj ellenőriznünk mindig.
Muszáj.
És van egy olyan alapelv, hogy tekints rá emberként.
Igen, nekem ez volt az első olyan, ami ilyen out of the box gondolkodásra késztetett a könyv kapcsán. Ehhez tudni kell, hogy ugye én 1992 óta számítógépekkel élek, sőt AI-t próbáltam akkor csinálni, ami lehetetlen volt, és ezt ő is nagyon jól leírja a történelmi áttekintés részben.
Nem volt elég információ, vagy
nem volt technikailag elég, technikailag alkalmatlan volt rá, tehát az akkori gépek azok, tehát nekem az AI felismerésem, és ebben sokat segített a könyv, az egyik az, hogy oké, amikor megjelentek a mai modellek, akkor azt mondtam, hogy jó, ez ugyanaz, mint 30 évvel ezelőtt, csak hát itten az erő győzött, mert már olyan erős a hardware alatta, hogy ezt meg lehet csinálni. És egyébként részben ez igaz is. De közben azért a transformátorok architektúrája, ami itt szintén le van írva a könyvben, az azért megmutatja, hogy milyen szellemi fejlődésen is átment az AI. És most, hogy az antropomorfizálásra visszatérjek, ugye, amit én látok így az elmúlt 30 évben, kezdjük ott, hogy egy vállalatban mindig az üzlet és az IT az két külön dolog volt. És most a digitalizáció meg a személyi számítógép, ezek mind arról szólnak, hogy bejött a szobába, bejött az asztalomra, a táskámba, a kezembe, együtt élek az informatikával, akár tetszik, akár nem. Együtt élek a technológiával, akár tetszik, akár nem. Olyan dolgokat osztok meg a telefonommal, amit a barátaimmal sem, vagy a párommal sem. És tulajdonképpen ő mindent tud rólam, vagy ő tudja a legtöbb dolgot rólam. És ennek ellenére úgy kezelem, mint egy kütyű, mint egy technológiai eszköz, aminek van egy virtualizált, hihetetlen adathalmazzal rendelkező háttere, és nem használom ki azt, hogy ő olyan dolgokban tud nekem segíteni, amelyekben mondjuk eddig csak szakemberekhez fordulva tudtam segítséget kapni. Vagy rákerestem a Google-ön. Minél inkább megtanuljuk használni emberi módon, annál inkább társunkká tud válni. És minél inkább társunká tud válni, annál inkább hatékony. Az, hogy kinek milyen társa, az nagyon függ attól, hogy éppen kinek mire van szüksége. De ha én nem próbálom meg emberként használni a mesterséges intelligenciát, akkor őt mindig csak valamilyen technológiai rabszolgaként fogom megélni, és nem fogom kihasználni a valódi képességeit.
Társintelligencia, élet és munka a mesterséges intelligencia új korszakában. Ethan Mollick igazán inspiráló könyve a HVG könyve kiadó gondozásában jelent meg, a magyar kiadás létrejöttét pedig Pap László támogatta, aki programozó matematikus, az Itangu Kft. Alapítója és a Gartner cég képviseletvezetője.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.